Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is. Szentirmai Ágnes vagyok. A dorog fölé magasodó egykori aknatorony idézi a térség bányász múltját, de egyben találkozási ponttá is vált. Összefonódik a történelem, a hit és a modern alkotások. A torony oldalában újjászületett kálvária sor kortárs alkotás. Egyszerre tiszteleg a hagyomány előtt, és szólítja meg a mai látogatót. A stációk elgondolkodtatók, csendesek, és valahogy mindenkihez személyesen szólnak. Aki pedig megmássza a meredeken emelkedő több mint 200 lépcsőfokot, eléri a domb tetejét, annak feltárul dorog és a környező táj szépsége. A hegyek, a város, a múlt és a jelen egyetlen panorámába sűrítve. Nagypénteken különösen érdemes felkeresni ezt a helyet, nem csak a vallási élmény miatt, hanem azért is, mert ritka alkalom, amikor ennyire harmonikusan fonódik össze a természet, az emberi alkotás és a belső elcsendesedés lehetősége. Adamik Bettina, a Reimann Bányászat Történeti Miniverzum szakmai vezetője kalauzol.
1925-ben volt az első tárgyalás arról, hogy ezt a kávária dombot ugye kialakítsák rendesen, lépcsőzetessé tegyék, és 1928-ban el is kezdték ennek a kialakítását, összesen 16 szintet képeztek ki, és a köztük található, a szintek között található lejtőkre pedig lépcsőket alakítottak ki. Korábbi stációkat adományozták, tehát hogy például dr. Habsburg Otto, illetve családok, képviselők, testületek adományozhatták ezeket a stációkat, és 1929. augusztus 27-én dr. Serédi Justinian bíboros herceg primás szentelte fölük. Időközben, ahol most az aknatorony található, kezdetben ott egy kápolna volt, ezt Gáti Zoltán tervei alapján készítették, ugye a domnak a legmagasabb pontjára, elé pedig egy kőkeresztet, valamint Szent János és Mária Magdolna kőszobrát is helyezték. Ez a terület a II. Világháború végéig elég szépen gondozva is volt itt a városlakók által, ugye ők kaszálták, gazolták, ők gondozták ezt a területet, viszont sajnos 1945 után úgymond már kikerült a figyelem középpontjából, nem volt kigondozza, sőt, sajnos egy rosszabb fajta figyelem középpontjába került, ugyanis elkezdték kifosztani a kápolnát, a kőszobrokat, illetve a keresztet is letörték, a szobrok fejét, betörték a stációk lapjait, illetve sajnos idővel pedig fel is robbantották ezt a kápolnát. Aztán 1981 volt egy fontos mérföldköve ennek az egész történetnek, ugyanis a város egy kettős ünnepséget tartott. Egyrészt ünnepelte az első okleveles építés említésének a 800. valamint a szénbányászat kezdetének a 200 éves évfordulóját, és ennek a tiszteletére rendeztek egy ünnepség sorozatot, melynek a keretein belül fogant meg az az ötlet is, hogy ezt az aknatornyot áthelyezzék ide. Ez tokodom volt eredetileg ez az aknatorony. Ez egy 16 méter magas, acélszerkezetű torony volt, ami az 1920-as évben készült, és először a hatos akna légaknája volt, majd pedig 1950-ben került át Tokodaltáróra, ott a 16-os aknatornyaként funkcionált, majd végül is 1981-ben szállították ide több részletben, és így lett ennek a Kálvária domnak a tetején látható, úgymond akkor még csak egy látványelem, egy aknatorony, ami szimbolizálta a bányászatot. Viszont 1996-ban egy újabb előterjesztés került, amiben indítványozták úgymond a Kálváriának a helyreállítását. Polgármester úr ebben hangsúlyozta is, hogy mennyire fontos, hogy egy városnak legyen saját kálváriája, hogy az méltóképpen tudja megmutatni ezt a történetet ugye az ide látogatóknak. És hát meg is történt ekkor a felújítás, a stációkat is helyreállították, Árvai Ferenc szobrászművész készített ide új domborműveket, helyi kézművesek, illetve szobrászok, helyi alkotók segítették az ő munkáját. Végül is 96. május 11-én a megbékélés napi ünnepség sorozat keretében dr. Paskai László bíboros érsek szentelte föl ezt az átadott és felújított területet. Végül is elérkeztünk ugye napjainkig, mert hogy azóta a tavalyi évben egy újabb felújítás történt, mivel az elmúlt években Dorog térség elég aktív turisztikai fejlesztéseken ment át, ugye gyalogos biciklis utakat építettek, kiállító tereket adtak át, például a Reimann Miniverzumot is. Ezért fogalmazódott meg az az ötlet is, hogy ezt a egykor csak emlékműként itt álló aknatornyot egy kilátóvá alakítsák át, ugye ezáltal az egész környéket szélesen be lehet látni. És hát 2024-ben ennek a megvalósítására az önkormányzat egy pályázatot nyert, kilátó kialakítása a Kálvária dombon. Ugye ez volt az a projekt, aminek keretében egy nagy támogatási összeggel át tudták alakítani ezt a dombot, illetve ugye itt látható, hogy szépen újra lettek festve, újra lettek kiépítve ezek a lépcsősorok, illetve a stációk is kaptak egy felújítást. 2025. június 21-én került átadásra ez a felújított Kálvária domb és aknatorony kilátó.
Ez egy lépcsőzetes domb, tehát úgy van kialakítva, hogy minden lépcső szinten, nagyobb lépcső szinten, ott van egy-egy stáció. Különleges alkotások ezek. Igen, nézzük meg, hogy milyenek, ugye, milyenek voltak és milyenek most.
Ugye azért itt fontos azt is megemlíteni, hogy azért itt is bejön ez a modern kialakítás, hogy az egyes stációk kis tábláján található egy QR kód. Azt, hogyha beolvassák, akkor tudnak olvasni is ezekről, az egyes megállókról. De ugye az első stációt láthatjuk.
Félig dombormű, félig festmény, üvegfal mögött vannak ezek a stációképek.
Igen, tűzzománc képek, elég modern művészeti alkotásoknak nevezhetjük őket. Ugye ez az, amiben már ebben a modern képben ugye helyi művészek segítették Árvai Ferenc szobrászművészt, tehát így több alkotónak az együttes munkája ez.
És ez most is úgy készült, mint régen, hogy adományozták, vagy az elkészültét támogatták családok, szervezetek, vállalatok, nem tudom, hogy milyen formában?
Igen, azt láthatjuk is az egyes stációk alatt, hogy ki adományozta ezt, vagy kinek a védelme alatt állnak az egyes stációk.
Jézus a keresztet vállára veszi, ez van megjelenítve.
Igen, és akkor itt például láthatjuk, hogy Revicki elemér főszolgabíró, ugye, mint adományozó.
Volt az eredetinek, igen, még a legkorábbinak, és itt oldalt pedig azt, hogy akik helyreállították, különböző kis angyalfejek vannak, jón oszlopok tartják két oldalon. Muszáj előtte egy picit elidőzni, hogy abból adódóan, mert hogy modernebb a megjelenítése egy-egy jelenetnek. Látjuk a keresztet, látjuk Krisztus testét, és ahogy a vállára veszi, és körülötte ezeket az alakokat, ugye el tudja az ember képzelni.
Igen, ugye ez is egy modern alkotás, és hát eléggé megosztóak ezek. Tehát, hogy van, aki ugye nagyon sok időt tud előtte tölteni, mereng rajta, mindenki máshogy értelmezi, de ugye a vélemény is megosztó, hogy van, akinek egyáltalán nem tetszik, van akinek pont azt tetszik benne, hogy egy teljesen új formában mutatja meg ezt a történetet.
Thank you.
ez a harmadik stáció, Jézus először esik a földre. A színárnyalatok azonosak. Jézus és a kereszt mindig hófehér, a körülötte lévő háttér, illetve különböző dombor részek, vagy dombor elemek, ezek lila, piros, barna, rózsaszínes. Zöld például nincs.
Igen, viszont ugye ezek az élénkebb bordó, piros, lila, ezek viszont ugye többször megjelennek rajta.
A régebbi képek milyenek voltak? Tehát ezek is teljesen elpusztultak?
Igen. Igen, ugye azért is kellett ez a 96-os felújítás, mert hogy ugye az előzőket betörték ezeknek az üvegét. Ugye üveglapok, kerámia képek voltak akkor is, de hogy ezeket ugye összetörték, ezért kellett az új.
Hát igen, ennek a kálváriának a megmászására érdemes több időt szánni, mert egyrészt meredek, amíg elér a tetejéig.
És még meg kell mászni a tornyot.
Akkor mielőtt a toronyba elindulunk, megállunk itt a keresztnél, és a két szobornál érdemes leülni. A két szobor biztos, hogy eredeti a feszület keresztel, ez viszont már egy új.
Igen, ezt a Dorogi Szénbányák vállalat állítatta helyre, tehát miután ugye itt sajnos a keresztet is letörték a pusztulás éveiben, utána a Dorogi Szénbányák állami vállalat állította helyre.
Forduljunk meg így ültő helyünkben. Ugye a torony tetejéről még messzebbre fogunk látni. Előttünk a város jó része, a szemben lévő hegy, illetve dombvonulatok. És most nem tudom eldönteni, hogy hol van itt a határ, Dorog, Esztergom, a szomszéd település, tehát ez itt egy egybefüggő övezet.
Igen, itt valóban erről a pontról kicsit elmosódnak a határok, talán Esztergom kicsit így jobban elkülöníthető. Esztergomból, hogyha jövünk Dorog felé, akkor Esztergom kertváros után tudunk átjönni Dorogra. És hát ugye, ami elég szembetűnő, itt pontosan középen előttünk húzódik, illetve terül a Palatinusztó, egy bányató, és hát az érinti ugye Esztergomkertváros egy részét, meg Dorog egy részét is. Most már strandként üzemel, nyáron elég sokan látogatják.
Nagyon nagy felületű tó, tehát ez itt a strandon túl is adhat még lehetőséget, nem tudom, csónakázni, horgászni, hogy mennyire lehet. Két oldalán két különálló strand?
Igen, igen. Két oldalán különálló strandok vannak, illetve szoktak azért ott szemben teljesen a túloldalon is fürdőzni az ide látogatók. Láthatjuk például a sportpályát, a 100 éves kapuval, ami szintén egy szép emlék a bányászat korából. Láthatjuk itt pont középen az önkormányzatnak az épületét. Ez is városházaként, ugye korábban is hasonló funkciót töltött be. A vasútállomást, ugye ez már a bányászat korában is vasútként működött, vagy hogyha nagyon keressük, bár nem is kell annyira keresni, ugye láthatjuk a Szent Borbála templomot is, és mellette található a Jubileum tér, a modern emlékművel. Láthatunk olyan épületet, ami a bányához tartozott, a vasúttól nem messze volt a szénosztályozó, ugye onnan indult a kötélpálya, viszont az az épület, amit ott látunk, ez a nagyobb tornyos épület, az viszont már ugye az erőmű, mert ha úgy veszük, hogy az is köthető a bányászathoz, illetve a Dorogi üzeme.
Na hát miután kiszoszoktuk magunkat, akkor megpróbálunk fölmenni az aknatorony tetejére, és onnan még messzebbre látunk. Ez is többszintes, ahogy nézem, de ez már egy fém építmény.
Maga a torony 16 méter magas.
Most fölmegyünk a kilátóba, én gyanítom, hogy nagyon szeles lesz, úgyhogy hát ezennel is elnézést kérünk a hallgatóktól, de nem mindig tudom kikerülni a szelet, ami körbe-körbe forog itt körülöttünk. Meg hát dombtetőn vagyunk, hegytetőn, tavasszal, és elég szeles az idő.
És egyébként ünnepe.
Megérkeztünk az aknatorony tetejére. És ugye a könnyebbség véget, itt is ki vannak téve a QR kódok, föl van írva, hogy mit érdemes keresni, és hogyha megtaláljuk a QR kód alapján, akkor az információkat is meg lehet róla tudni. Az a rész, az már ott a felvidék, a Párkány,
igen.
Ott a Mária Valéria híd.
A bazilikát elég szépen lehet látni innen. Látjuk a Stázsa-hegyet, ugye a Stázsa-hegyi kilátóval, ezért oda is elég sokan szoktak menni túrázni. Ugye az egyik fontosabb, szintén egy fontosabb településünk Kesztölc is látható itt, ez is egy fontos bányász település volt, illetve, hogyha még tovább megyünk, akkor pedig Lányvár fele tudunk tovább menni.
Milyen túra lehetőségek, túra útvonalak vannak a környéken?
Kék túra útvonala érinti itt a kilátót is, illetve hát ki lett terjesztve úgy az útvonal, hogy érintse a kilátót. De egyébként van egy helyi kezdeményezés is, ez a bányászkör instant túrák. Kifejezetten bányászati emlékhelyeket érintő túrákat lehet ezen az oldalon végigjárni. Ugye az említett bányásztelepüléseken van túra, ami innen indul Dorogról, de van Magyarorsbányán, Csolnokon, illetve az egyéb településeken is.
Hát ezeket a helyszíneket köti össze egy túraútvonal mondjuk.
Van olyan, ami összeköti az egészet, ez egy jó hosszú túraútvonal, de vannak kisebb körök, ilyen 16 kilométertől kezdve egészen az 50 plusz kilométerig.
A dorogi aknatorony kilátót és a domb oldalában újjáépített kálváriát érinti az országos kék túraútvonal, a Mária út és a Gyöngyök útja is. Érdemes figyelni és követni a felfestett jelzéseket. Adamik Bettinát, a Reimann Bányászati Miniverzum szakmai vezetőjét hallották. A bányászati élményteret az április 17-e pénteki messzelátóban mutatjuk be. A zene után Fertőhomoki helyszínen folytatjuk utunkat. A Fertőhomok központjában álló horvát tájház őrzi a helyi közösség múltját. A fehérre meszelt falak, a gondosan berendezett szobák, a hagyományos használati tárgyak mind arról tanúskodnak, hogyan élt egykor a lakosság egyszerűen, s a mindennapok szépségét becsben tartva. Horvát Attilánét, Majoros Anettet és Radovics Tibort hallják.
Nyugodtan be lehetem jönni ez a... Ez a
Vista szoba, így hívták, hát, ezt itt is, vagy erre felé mi volt?
Annyira itt nem volt divat az, hogy az első szobát az gyakorlatilag nem használták, hanem csak fölhalmozták ugye magasra az ágyneműt, a gazdagságot mutatva, hogy itt micsoda sok ágynemű van. Általában ugye két generáció is lakott együtt, és az első és a hátsó szobát valószínű ugye az egyik és a másik család használta. Ebben a házban egy idős néni lakott, ő például a hátsó szobában lakott, de hát ő már ugye egyedül maradt, amikor az önkormányzat ezt megvásárolta. A 30-as éveket tükrözi a szoba, eredeti itteni bútorokkal rendeztük be. A két figura viszont a horvát viseletet mutatja, ahogyan itt öltözködtek a horvátok. Sajnos a viseletek nem maradtak meg, mert 1930-ban, amikor ez a ház is épült, akkor egy nagy tűzvész volt a faluban, náttetősek voltak még a házak, és az erős északnyugati széllel ugye a falunak jelentős része leégett, és a ruhák is eltűntek jó részt, illetve a polgárosodással már levetették a népviseletet, és attól kezdve nem is hordták. Ugye a férfiaknak ez a sajátossága, hogy a nők a színes kendőt a vállukra és a fejükre kötötték, a férfiak viszont így féloldalast a derekukra hasonlóan nagyon élénk színekkel hímzett kendőt kötöttek.
Ez mindennapi viselet volt, vagy ez kimondottan a népviselet ünnepi?
Ez az ünnepi viselet volt, így van, így van. Különben nagyon gazdag a háznak a textil gyűjteménye, akkor lelkesek voltak a falusiak, és nagyon sok mindent kaptunk. A szekrények is ugyanúgy be vannak rendezve, hát nem ugyanúgy, mert sokkal több minden van benne, mint egy falusi házban volt, de nagyon gazdag a fehérnemű gyűjteményünk, rendkívül érdekes darabokat is tudunk mutatni, illetve hát a Suglótban őrizték a halott bútusztatáshoz fontos kellékeket, itt szokták a halottakat ugye fölragatolozni, a tükrök letakarni, tehát minden ilyen dologgal rendelkezünk, és vannak már egy kicsit a polgárság időszakból is egészen különleges fehér nemük, amit a látogatók mindig nagyon szoktak élvezni, ez egy női bugyi jelentem.
Én azt gondoltam alsó szoknya, de most igen, látszik, igen, hogy ez igen, között igen. Megvan varva.
Igen, itt ezt össze...
Összevarrott.
Igen, tehát vannak ilyen ruhadarabjai, nagyon gazdag a falvédő gyűjteményünk, ez digitálisan is bekerült a rendszerbe, ugye ezek a feliratos falvédők, illetve gyűjtjük a kendőket is, mert a falusi asszonyok ugye kendőt hordtak, hát nem tudom, hogy van-e még 10 idős néni, aki kendőbe megy a templomba manapság, tehát ez is eltűnik, ugye minden alkalomra más-más kendőt kötöttek föl. Nagyon sok csecsemő ruhánk is van, úgyhogy most a környékbeli iskolákkal, illetve a helyi óvodával múzeumpedagógiai programokat szeretnénk elindítani, és egyik ilyen foglalkozásunk például ez lesz, hogy a csecsemő és a kisgyermek, tehát hogyan nevelkedett egy paraszt családban annak idején a kisgyermek, és hogyan öltöztették, hogyan nevelték, hogyan tudták megoldani, hogy mellette dolgozzanak. Tehát ilyen jellegű programokat is szeretnénk a kézművesség mellett majd elindítani, hát amire a ház lehetőséget ad.
Így lesz élő egy tájház.
Igen, így van, így van.
Kilépünk a konyhába, szabad kijönni? Itt is ugye, amennyire lehet a konyhai eszközök.
Idáig. Ez a klasszikus csikótűzhely, ugye itt általában volt, most rápakoltunk, de itt ült az idős mama, nagymama, aztán kukoricatorzsával ezzel-azzal ugye pakolta, rakta a tüzet. Nagyon sokáig megvolt ez, még mikor én ide kerültem, a 80-as években használtuk mi is ez az öntött vas lábas. Ebbe készítették a tésztaféléket, sőt a rétest is ebben sütötték. Föltekerték a rétest, és van neki egy fedője, és a fedőre így ráfordították, és úgy vissza a másik oldala is megsült. Nagyon finom rétest sütöttek benne, ugye szép lassú tűzön a csikótűzhelyen.
Mivel foglalkoztak itt az emberek régen, illetve ma milyen a falu élete?
Régen inkább a mezőgazdasági tevékenység volt jellemző itt a településen. Nagyrészt abból éltek itt, az emberek gazdálkodtak. Ma inkább azt gondolom, hogy az idegenforgalom.
Az idegenforgalmon belül mi az, ami a legkeresettebb, ami a legtöbb embert vonzza a környékre?
Igazából ugye összefonódik a három település, Hegykő, Hidegség és Fertőhomok, és ugye itt van ez a fürdő, nyilván az egy nagyon vonzó dolog a turisták szemében, és ugye a Fertőtavat körül ölelő kerékpárút, ami ugye érint minket is, vonza az embereket, és ezek a újonnan kialakított érdekes látványosság, mint nálunk is, talán bevonza majd a újonnan erre érkezőket is. Bízunk abban, hogy sokan meglátogatnak minket, akik eddig nem tértek be még hozzánk.
A tájház olyan szempontból fontos számunkra, idegenforgalmi szempontból igen, mert az életnek a része áttevőt az idegenforgalom felé. Értelemszerűen nyitáskor, csak visszatérjek a régi hagyományok őrzésére, Szent György napkor itt egy szabadtéri misével nyit igaziból meg a tájház kiállításokkal, és akkor utána mindenféle kézműves foglalkozások vannak itten, elsősorban a Hegykői Tízforrás Fesztiválhoz alkalmazkodva, akkor itt kosárfonástól, egyéb gyöngyfüzésen keresztül mindenféle egyéb dolgokat lehet itten végezni. Különben meg folyamatosan mindenféle kiállítással, hát itt próbáljuk az idegenforgalmat, egyéb dolgokat alátámasztani.
Nem sok tájnyelvjárású település van. Ez különben a Velike tartomány Zágrábtól délkeletre van, oda el is vittek bennünket a horvát barátaink egyszer. Ott is ezt a nyelvjárás beszélik, de nyilván a nyelv közben modernizálódott, fejlődött, változott. Itt viszont ugye azért érdekes, mert az idősek ezt az eredeti ősi nyelvet, tehát magyar szavakkal bővítették, amit közben ugye a technika hozott, az aszfaltutú, meg az egyéb ilyeneket szoktak használni, miukat derült.
Gyerekeket tanítják még? Horvátul?
Horváta nem, az óvodások táncot tanulnak, meg énekeket tanulnak, és hát a tambura zenekar tagjai azért úgy próbálják életben valamilyen tartani szinten a nyelvet, de úgy igazából sokan nem beszélik a fiatalok közül már, csak aki úgy meg akarja önszorgalomból tanulni, van olyan, aki tud horvátul, de fiam például megtanult az egyetemen, de már ő se a kájt, hanem az irodalmi horvátot beszél, igen. Próbáltuk, időseket leültettünk, és hogy bármilyen témáról beszélgessenek, és ezt rögzítettük, felvettük, illetve a férjem bátyja készítette egy Fertőhomoki Kály szótárt, amiben benne vannak a magyar és a horvátországi kifejezések is. Tehát ez ilyen értelemben a szókincset és a kifejezéseket, azokat megörökítettük, ki is adtuk, tehát ez most is megvan.
Az iménti percekben a Fertőhomoki horvát tájházban jártunk. A szabadon látogatható kecskeméti arborétum minden évszakban más arcát mutatja. Jelölt sétautakon, tematikus tanösvényeken barangolhatjuk be a kertet. A fák között megbúvó kápolna, a lurdi barlang és a kálvária sor különleges szakrális pontjai a területnek, és finoman vezetik a látogatót a belső elcsendesedés felé. Ahogy a műsort Dorog kálváriájával és kilátójával kezdtük, úgy zárjuk most egy másik, mégis rokon hangulatú helyszínnel, ahol a természet és a lelki elcsendesülés ugyanúgy egymásra talál. Vörösvácki Mónikával, az arborétum vezetőjével barangolunk.
Itt ezen a helyen kukoricaföldek, dinnyeföldek voltak még alig 40 évvel ezelőtt, több tanyahelyről is tudunk, és ez egy erdészeti arborétum, tehát erdészek nevéhez, illetve céghez kötődik a kivitelezés, tehát a megálmodás, a kivitelezése és jelenleg is a fenntartását is a helyi állami erdőgazdaság végzi, igen, a KEFAG ZRT.
Hát ez egy telepített, tudatosan telepített arborétum.
Igen, tudatosan telepített, és még gyakorlatilag most is folyik a telepítése, szépítgetése. 62 hektáron helyezkedik el, tehát egy elég jó nagy területen, igen. És több részből is áll, van egy véderdősáv, most mi itt a gyűjteményes részben sétálgatunk, van még egy tölgyűjtemény, és ami még ilyen különlegessé teszi az arborétumot, hogy szerves részét képezi egy 2 hektáros egyházi terület is. Ott van egy műemlék Mária kápolna, Magyar Szentek szobor sétány, Lurdi barlang, tehát nagyon sok ott is a látnivaló. De van itt az arborétum területén játszótér, kilátó, tehát a kisgyerekes családok inkább először a játszóteret, ezeket a helyeket keresik föl, és először kisebb sétákat tesznek a növénygyűjteményben. Vannak sportosabb látogatóink is, ők például az erdei tornapályát veszik célba, vagy nordic walkingozni jönnek, kocogni, és hát a növények szerelmesei keresik még föl az arborétumot, mert itt nagyon sokat lehet nálunk tanulni. Itt, ahol sétálunk, itt ebbe a központi gyűjteményes részbe 14 tematikus ösvény található. Most éppen itt az egyik mellett, a mediterrán ösvényen sétálunk, és itt van mellettünk a mediterrán ösvénynek a táblája is. Térképrészlet, színes képek segítik a növények felismerését. Sok növény ki is van egyébként címkézve, és manapság azért annyira jó applikációk is vannak, amik segítik a növényeknek a beazonosítását. Van például származás szerinti ösvény, tehát például a mediterrán ösvény az ilyen, de vannak, ahol a morfológiai szempontok voltak a fontosabbak, tehát a növény kinézete szerint lettek csoportosítva a növények, és például van ilyen, hogy színes lombok ösvénye, vagy virágos fák és cserékkörútja, van, ahol rendszertani szempontok szerint csoportosítottuk a növényeket, ilyen például a hosszú tűs, fenyőkösvénye, de akár igények szerint is. Tehát van ilyen, hogy sziktűrők és vízkedvelőkösvénye. Tehát nagyon sokféle a tematika, nagyon sokféle megközelítési módja van annak, hogy a növényeket megismerjük. Itt például a mediterrán ösvényt az észak-amerikai ösvény keresztezi.
Van egy kis meteorológiai állomás is. Igen. Vízfelület, kiülők, szobrok, hangulatos és kellemes lelassulást igénylő terület ez. Itt időt kell eltölteni, végig sétálni.
Igen, a látogatóinknak azt szoktuk mondani, hogy 1-1.5 órát mindenképpen érdemes első alkalommal rászánni az arborétumra. Általában visszatérnek a vendégeink. Nagyon sokan látogatják is. Ennek egyrészt azért is van, mert ingyenesen látogatható, másrészt tényleg a szépsége, gazdagsága nagyon sokakat vonz.
Most is érzek egy illatot, de ez valamelyik növénynek a levél illata talán. Buxus, igen, a buxusok mellett.
Igen, a buxusoknak, vagy a lehullott terméseknek is akár lehet az illata, például a fekete diónak, ahogy kezd elbomlani a zöld burka. Ezek az illatok itt így mint kavarognak. Nagyon jó, nagyon szeretnek idejönni.
Jelentős állatvilág is lakik. Vannak-e vadállatok például? Mennyire jellemző, hogy megjelenik arborétumon belül?
Szarvas nincsen, de őz igen. Nekik mondjuk nem annyira örülünk, mert elég sok kárt is okoznak, viszont van itt nagyon sok mókus, vannak fácánok, nyulak, rengetegféle madár, tehát ez nem tényleg csak fáknak a csoportja, hanem egy nagyon gazdag életközösség, tehát egy ilyen változatos élőhelyen nagyon változatos élővilág is kialakul. Nekem például azért tetszik az arborétum, mert az erdőnek és a kertnek, a díszkertnek egy ilyen nagyon izgalmas ötvözetet adják. Tehát itt például körülöttünk vannak ezek a szép különlegességek. Itt például a kolbászfenyő mellett haladunk el, ez úgy is hívják, hogy andalúzia jegenyefenyő, ez csak egy ilyen viccesebb neve, hogy kolbászfenyő, de itt a háttérben pedig még az alapállománynak, vagyis az egykori Dajka erdőnek a maradványait látjuk. És akkor ez egy nagyon szép ilyen kombinációt, ötvözetet képez.
Kolbászfenyő amiatt, mert az ágai, a tűlevelei tartó ágak, ilyen kolbászka formájúak? Nagyon érdekes.
Igen, így van. Tehát a jegenyefenyőkre az jellemző, hogy a hajtáson a levelek fésűsen, úgy mondják, hogy fésűsen állnak, igen, két oldalra egymás mellett, de ez rendhagyó ilyen szempontból, tehát itt körkörösen helyezkednek el a hajtáson a tűlevelek. Ő szárazságtűrő fenyőféle. Nagyon szeret is itt nálunk, szárazság volt itt most.
Most nyáron kapott belőle szegény eleget.
Igen, de ez nagyon alkalmas ez a terület arra is, hogy teszteljük, melyik növény az, amit az alföldi kertkultúrában, kertészetekben megállja a helyét. Ez az andalúziai jegenyefenyő, ez nagyon jó szárazságtűrő, igazából a keményebb fagyok sem károsították. Az egyetlen hátránya a telepítésének, hogy elég lassú növekedésű.
Igen, és meg lehet simogatni. Tehát itt gondolom hozzá lehet érni azokhoz a növényekhez, amelyek kifejezetten tiltótábla nincs, de egy ilyen fenyőt megsimizni nagyon érdekes a levélfogása.
Sőt, egyébként most közeledünk a növénysimogatóhoz, mert itt a mediterrán ösvényen kialakítottunk egy egészen kis, de nagyon izgalmas kertrészletet, mert a mediterrán térségből nagyon sok illóolajban gazdag növény él, és ott származik onnan. Ott van a rozmaring, vagy kakukkfű, zsája. Ezeket mind ott kifejezetten biztatjuk is a látogatókat arra, hogy ez azért van, mert ez egy növénysimogató, és nyugodtan meg is lehet simogatni, kicsit dörzsölni, hogy akkor ezek az illóolajok felszabaduljanak, és jobban megismerjük ezeket a növényeket.
A széles utat, benne a kerékvágást ma már csak az erdészet gépjárművei használják. Egykori feladatát a vezetések során ismerhetjük meg.
Ennek van egy története is. Régen itt hajtották föl az állatokat a vásárba, és felhajtóútnak is hívták. A mai napig is úgy is emlegetjük, hogy széles út vagy felhajtóút. El lehet képzelni, hogy milyen lehetett itt az élet, amikor itt a városközpont felé hajtották be az állatokat.
Ha balra mennénk, akkor ez Kecskemét felé vezet be, igen, a városba, igen, jobbra pedig kifelé a, igen, a mező, vagy hát a...
Háza, a Méntelek, igen.
Akkor átmegyünk a felhajtóúton.
Pedig vasfák mellett haladunk el, ezek a geszti tiszabirtokról származnak. Az arborétum megálmodója, dr. Gőbölös Antal sok mindent tud ezeknek a növényeknek a történetéről. Itt a kezdeti telepítéseknél még ő szervezte meg, hogy honnan milyen csemetéket hozzanak, illetve részben ő, úgyhogy nagyon sok ilyen személyes története is van nagyon sok fához.
Volt egy ösvény kialakítás is, az utakat is úgy tervezték, ahogy a fákat ültették, hogy közötte lehessen járni.
Ez egy nagyon izgalmas dolog, mert a telepítés úgy indult, hogy nem rögtön, ez nagyon jó is, hogy fölmerült ez a kérdés, hogy nem rögtön a különlegességeket telepítették el, hanem először a véderdősávot alakították ki, és ide, ahol mi most sétálunk, egy közönséges erdőt telepítettek el. Tehát itt nem voltak különleges igényű fafajok ebben az erdőben, hanem őshonos növények, például kőrisek, juharok, tölgyek, és utána egy növényültetési terv szerint, egy terv alapján kivágták utána ebből a kis fiatal erdőből az ösvények nyomvonalait, a tisztásoknak a helyeit. Erre azért volt szükség, mert ez a fiatal erdő egy speciális mikroklímát teremtett itt, tehát nem süvített úgy át a szél. Tehát itt az Alföldön mindenféle trükköt be kellett vetni ahhoz, hogy a különlegességek itt megmaradjanak. És ezeknek ennek az alapállománynak a foltjai itt is láthatók. Például, tehát ezt úgy is tekinthetjük, hogy ez egy dajka erdő volt, ez segítette, hogy megmaradjanak a nagyobb igényű, különlegesebb növények. És ez a 62 hektáros erdőterület, ez igazából Kecskemétnek a tüdeje is. Nagyon sok helyi így is emlegeti. Ez is nagyon fontos és érdekes, hogy ez nem véletlen, hogy ez az arborétum a városnak az északnyugati felére került, hogy itt alakították ki az elődök. Ennek az az oka, hogy északnyugati az uralkodó szélirány. Tehát ez egy zöldövezeti rendszernek, gyűrűnek a része, ez az arborétum. Mellettünk van a vízműdomb, hatalmas vízfelülettel, és az itt megtermelt oxigént az uralkodó szélirány beviszi a városba, és itt így felfrissíti a városlakóknak a levegőjét. Különben most itt a Kán Károly emlékhely mellett haladtunk el.
Másik oldalra is kéne nézni.
Egy vándorgyűlés alkalmával alakítottuk ezt ki. Kán Károly egy olyan erdészpolitikus volt, aki azt segítette elő, biztosította, hogy itt az Alföldön minél több erdő legyen. Tehát Trianon után itt nagyon nagy probléma volt az országban, a fahiány. Munka lehetőséget is adott az erdőtelepítés annak idején, és ő róla emlékezünk meg itt.
Igen, most haladunk el jó öreg tölgyfa alatt, lábunk alatt is érezzük.
Tehát 86-ban történt a telepítés, tehát mind maximum 38 éves.
De jó itt sétálni. Teljesen lecsendesedik az ember. Több helyen vannak padok, fák alatt általában, és akkor le lehet ülni, pihenni. Most is vannak látogatók. Mindig van mozgás az arborétumban, igen, gondolom. Télen, nyáron, tehát van, amikor több, van, amikor kevesebb, de télen ugyanúgy megvan a szépsége. Akkor is megtalálja, főleg a szakember.
Majdnem egész évben nyitva vagyunk, pár hét kivétel van, december 1-től karácsonyig vagyunk zárva. Uh-huh. Ez nekünk egy ilyen technikai szünet is, erdőnevelési munkákat szoktunk végezni.
És egy egész más területére érkezünk most az arborétumnak. Itt már vannak épületek, most jutunk el az egyházi részhez.
Mi ezt úgy hívjuk, hogy kápolna domb, ennek a kis dombocskának a tetején ugyanis a Mária kápolna áll. Ez egy műemlék kápolna, 1713-ban, más forrás szerint 1718-ban épült. Egy ilyen kis anekdota is fűződik az építéséhez, mi szerint egy református embert itt üldözött egy bika, és mivel ez a hely Szűz Mária tiszteletéről volt nevezetes, annak ellenére, hogy nem volt itt akkor templom, ilyetében Szűz Máriához fohászkodott, hogy megmeneküljön, megmentse az életét, és ő megmenekült, tartotta a szavát, és itt föl is épült ez a kápolna. A mai napig is működik, télen nem, tehát májustól októberig, és itt, ahol most egy pillanatra megálltunk, itt pedig egy kálvária látható. Ez különben az ország első 15 stációhelyes kálváriája. Dr. Gőbölös Tóni bácsi javaslatára valósította meg az erdészet, és külön érdekessége még ennek a kálváriának, hogy gyerekek tűzománc képei díszítik, és említettem, hogy 15 stációhelyes. Itt sorba található a 14 stáció, és a 15. pedig a kápolna mögött található, ami Krisztus föltámadását idézi, szimbolizálja, mert az alapján vagy anélkül nem lett volna értelme az egész szenvedés történetnek, ha nincs a feltámadás. Például minden év július első vasárnapján van a kápolna búcsúja, tehát ez egy búcsújáró hely. Ezen kívül vannak itt szabadtéri egyházi események, innen láthatjuk is a szabadtéri oltárt, tehát ez annak ad lehetőséget, hogyha majd fölmegyünk, látni fogjuk, hogy ott előtte van egy nagyobb tér, egyházi iskolák is itt szokták tartani, akár az évzáró szentmiséjüket, vagy az évnyitó szentmisét. Ezen a területen viszont már vannak idősebb fák. 1920 körül itt a városban nagyon sok japán akácot telepítettek, valószínűleg ebben a telepítési hullámban kerülhettek ide ezek az idős japán akácok is, tehát az arborétum többi része úgy alakították ki, hogy először volt egy őszi mélyszántás, ez is az erdészeti szakmai trükköknek az egyike volt, hogy mélyszántás után nagyobb eséllyel eredtek meg a csemeték. Itt ezen a területen nem történt mélyszántás, itt eleve voltak szép növények, és ezek most is láthatók, úgyhogy ezek körülbelül 100 éves fák, amik itt vannak.
De szép most a domboldal, hogy olyan szépen kizöldült a fű. Na most érünk fel a domb tetejére. Enyhén, lankás, szépen, kényelmesen föl lehet ide jönni. És ott a 15. Igen, talán? Igen, ez teljesen külön áll a többitől, tehát a sort egy picit elhagyva a templom szentélye mögött található.
Húsvétkor pedig, illetve húsvét előtt a nagypénteki keresztút szokott itt az arborétumon keresztül úgy lezajlani, hogy a székelykaputól nagyon sokan, akár több százan is elindulnak, és mivel itt a stációk között nem olyan nagy a távolság, itt nem, ez nem ad lehetőséget arra, hogy itt tartsák meg ezek között a keresztutat, de 14, tehát a székelykaputól mire ideérnek, 14 állomáson megállnak, és ott kicsit emlékeznek, fölidézik a keresztút egyes állomásait, és az utolsó állomás pedig a kápolna.
Thank you.
felsétáltunk a dombra, és itt van a Lurdi barlang, kupolaszerűen borul rá.
Borostán teljesen kupolaszerűen beborítja. Nagyon sok esküvőt, keresztelőt is tartanak itt, igen, mert olyan varázslatos ez a hely, és miután a ceremónia megtörténik, itt lehet fényképezkedni. Abban az irányban található a játszóterünk, az is egy nagyon kedvelt célpont itt az arborétumon belül. A kilátó arra van, abban az irányban. Régen is volt kilátó, de pár évvel ezelőtt egy új kilátó épült az arborétumban, ami magasabb, mint az előző volt, és most egy nagyobb, erősebb, magasabb kilátóról gyönyörködhetünk a gyűjteményben.
Na de mielőtt a kilátóhoz elérünk, itt van egy olyan felület, egy olyan, mondjuk úgy virágágyás, amiben vannak virágzó egyedek is. Hú, de szép ez mi?
Ez a bókolóbukorhere Kínából származik, és azért került ide, mert mi most a virágos fák és cserjék körútjához értünk. Itt mögöttünk díszcseresznyék vannak, tehát hogyha valaki májusban érkezik ide, akkor mint egy virág felhő, ez úgy tárul itt a szemünk elé. Igazából ez egy pillangós növény, ez is az ilyen lazább talajokat kedveli, sőt még nitrogénben gazdagítja is a talajt. Ezen a területen Kővi Szabolcs szokott koncertezni, ő meditatív zenét játszik, a Balaton közeléből szokott ide hozzánk jönni, de országos szinten tart ilyen pihenőszékes koncerteket. Ez úgy szokott zajlani, hogy nagyon hangulatos, kihoznak ilyen pihenőszékeket, akár takarókat, és az árnyos fák alatt hallgathatják a ideérkezők ezt a meditatív zenét, ami lehet furuja, pánsív, különböző hangszereken játszik.
Megérkeztünk a kilátóhoz. Ez kívülről fa, a lépcsőre pedig fém, ahogy látom, és több emelet magas.
Igen, acélszerkezet tartja az egészet, tehát nagyon erős, és kívül vörösfenyő borítást kapott. Tehát ez a vörösfenyő nagyon tartós. Itt akár, hogyha szétnézünk, itt is van mellettünk egy-két vörösfenyő, lombhullató fenyőféle, egy magas hegységi fafaj, és a faanyaga azért is érdekes, és jól használható, mert tartós vízborítás alatt szinte évszázadokon át bírja. A velencei cölöpházak nagy része is ilyen vörösfenyő cölöpökre épült.
Jó följönni erre a kilátóra, nagyon kényelmesen járható a lépcső. Ja, igen, a fahasábokon pedig állatok. Ez egy harkály például. Már a többedik szintre jövünk fel, és még mindig nem látunk le a városra, csak a fáknak a tetejét látjuk, vagy így a lomb belső részét. És még van fölöttünk legalább három forduló. És innen kirajzolódik a város, a városközpont. És hogy mekkora is az erdőrész itt alattunk. Hosszan, tehát bármerre fordulok, csak erdőt és csak fákat látok, és a fák fölött tűnik fel tulajdonképp Kecskemét.
Ott van a Széchenyi városi lakótelep, és hogyha a másik irányba nézünk, akkor ott látszik a Mária kápolnának a csúcsa teteje.
Hát a városból tényleg a fák miatt nem sok mindent látunk, csak a magas épületeket. Azoknak is elsősorban inkább a tető, ami látszik.
Ott a vízműdombtól balra láthatók a tornyok, a templomoknak a tornyai. Például ott jellegzetes a zsinagógának a tornya, ez a kupolája, és akkor tőle jobbra-balra egy-két torony látható még, amik templomtornyok.
A vízszorony itt szemben velünk. Igen. Illetve egy tavat látok itt a igen. fáktól egy picit távolabb. Ez itt ide tartozik még, vagy ez egy másik terület? Ott is látszik a tó vízfelülete.
Igen, itt mellettünk van a vízműdomb. Ezt a város északnyugati részét egy zöldövezeti gyűrű veszi körül, és annak az arborétum egy láncszeme, de itt van több láncszem is, és ez például ez a vízműdomb, itt egy hatalmas nagy vízfelület is van mellette, úgyhogy ott is az onnan származó párás levegőt is tudja a szél a város felé vinni.
A Kecskeméti Arborétumban Vörösvácki Mónika kertvezetővel sétáltunk. Húsvét hétfőtől indul rádiónk kecskeméti frekvenciája. A hétfői messzelátóban a vármegye székhely egyik impozáns, szecessziós épületével, a Cifra palotával ismerkedünk majd. Ezen a napon szintén Bögös Henriettával, műsorunk mai zenei szerkesztőjével várjuk majd Önöket. Mára köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok! Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.
Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.